Derék Lajos a házigazda megy előre. Mekkora ez a pince?
1500 hektóbor lakik benne.
Ez rengeteg.
Hát nem kevés. Nem kevés.
Hány embernek lenne elég?
Hát ez egy jó kérdés volt, ezen én még soha nem gondolkodtam, hogy hány embernek lenne elég. Soknak. Szerintem a falu be tudna rúgni belőle bőven.
Itt kinyitjuk az ajtót, köszönöm. Jó ez a kis pulóver, amit még mondta, hogy magamra kell húzni.
Hát kell, mert 10 fok van ide lent, 10-11 fok van, de hát itt érzik jól magukat a borok.
Na most azt rögtön áruljuk el, hogy a Terjék pincében vagyunk, Terjék Lajos pincéjében, és hát ezek a borok valóban borok, tehát úgy mondom, hogy nem mesterséges borok.
Hát ezek úgy készültek, mint a valamikori borok készültek, mondjuk Kossuth Lajosnak, vagy Deák Ferencnek, vagy uram, bocsánat, Rákosinak, vagy akár még Kádár is ihatott ezekből a így módon készült borokból. Tehát hagyományos technológiával készült borok. Fahordóba hosszú ideig érlelve.
Ja, jól tudom, hogy ez Gönczi hordó egy része, és valamire emlékszem, de lehet segítsen, hogyha rosszat mondok, szerednyei hordó, ugye?
Igen, itt vannak Gönczi hordók és szerednyei hordók, az egyik a 136,5 literes, a szerednyei meg 220, hát vannak itt nagyobbak is, mert ha beljebb megyünk a pincébe, ott vannak 15-16 hektós hordók is.
Menjünk beljebb, akkor egy kicsit sétáljunk beljebb. És közben, hát én amennyit a borokhoz értek, azt láttam, azt olvastam többek között, hogy az interneten az ember ma már mindent megtalál, hogy hát előszeretettel foglalkozik az asszúborokkal.
Ezekből a borokból, amik itt a pincében vannak, ez közel 600 hektó asszúborunk is van, és hát elég régóta itt vannak olyan asszúborok, amik 25-30-35-40 éve fahordóba pihennek a mai napig. Érnek.
Hát ez már csodálatos dolog.
Hát igen, igen. Nagyon-nagyon kevés hely van hegy alján, ahol ilyet találnak még.
Az asztalon gyertya, poharak, és hát természetesen bor. Üljünk le egy pillanatra ide még. Egy kicsit a család történetéről beszélgessünk már.
Persze, hangulatosabb lesz.
Én azt olvastam, hogy a Terjék család hát nagyon régen foglalkozik borral. Egészen a 14, 15, 16, 17. században már találtak a családra utaló olyan okmányokat, amelyek arról szólnak, hogy hát bizony borral foglalkoztak.
Hát igen, ameddig visszatúrtak a család történetébe, az a IV. András királyunk, addig találtak a családról dokumentációkat, és hát bizony elég régen, sok-sok generáción keresztül foglalkoztak az őseim szőlővel és borral. És mi is.
Naív a kérdés, ugye, hogy mit szeret az ember azon, hogy szőlővel foglalkozik? Rengeteg munka van vele nekem, mint kívülállónak. Mindig csak az jutott, vagy azt láttam, hogy mennek most például, tudom, hogy hajnal 4 órakor kelt fel, mert permetezni kellett, és most ugye a napokban, hát ez nagyon fontos, mert a gomba, a peronoszpóra ilyenkor támadja a szőlőt. Tehát látom is, hogy egy kicsit fáradt így már délután, de hát mi a szép ebben?
Hát... ez egy jó kérdés volt. Én azt hiszem, hogy ebbe bele kell születni. Mert ezt az ember csak úgy, valószínűleg, hogy ezt úgy is meg lehet szeretni, hogy az ember beleszeret ebbe az egészbe, de akkor nem jön hozzá a tudomány, és nem jön hozzá az apai, nagyapai, dédnagyapai örökség, ami szépé és nagyjá teszi ezt, ami itt van körülöttünk, mert hisz ezt lehet, hogy meg lehet tanulni az iskolában, meg lehet tanulni az egyetemen, de egészen biztos vagyok, hogy csak hozott anyagból lehet dolgozni. Tehát mindenféleképpen kell az ősöknek a tapasztalata és a segítsége ahhoz, hogy el tudjunk jutni arra a szintre, hogy ilyen borokat tudjunk készíteni. Amiről mondtam is, mikor beértünk a pincébe, hogy ebben nincs semmi titok. Ez ugyanúgy készült ez a bor, mint ahogy Kossuth Lajosnak készítették, vagy Rákócinak készítették annak idején. Tehát a technológia az ugyanaz. Talán annyi különbség van, hogy nem vödörrel hordjuk a bort, hanem csövön és szivattyúval visszük, de az öreg hordók, azok még a mai napig megvannak. És nekünk ez egy eszköz, és az ahhoz kell, hogy ilyen borokat tudjunk készíteni.
Nyilván a jó bornak a titka is ez ugye, hogy ilyen természetes közegben érik a bor, és hát én azt is tudom, hogy hát nem igazán tetszik önnek, nekem sem, az a fajta ipari borkészítés, amiben most úgy beleszaladt egy kicsit Magyarország, meg hát itt a Mádi környéken is előfordul ilyen.
Bejött a francia technológia, bejött vele nem csak Tokajhegyaljára, hanem egész országba bejött a reduktív technológia, ami egy sokkal egyszerűbb borkészítést jelent a borász számára, mert hogyha belegondolunk, hogy itt van körülöttünk közel 1500 hektóbor, és hogyha megnézzük ezek itt, nem tudom, 3-4-5-600 hordónk, nem tudom mennyi hordónk van, föl kéne ütni a pincekönyvet megnézni, nem tudom fejből mennyi hordónk van, ezek ennyi hordóban vannak. Most mennyivel egyszerűbb lenne ezt úgy elkészíteni, hogy 100 hektós acéltartályba tartok egyféle tételt. Tehát itt, hogyha most berakok egy hordóba, itt ülünk egy 96-os hatputtonyos asszú mellett, van belőle egy másik a pince másik végén, meg máshol más hordóba, hogyha ezt a bort megkóstoljuk, ennek is más íze van, a bentinek is más íze van, tehát ahány hordó, annyiféle ízvilág és annyiféle bor lesz belőle, hiába 96-os. Tehát hiába egy helyen született, másféle lesz a bor, mert minden hordó másképpen érleli a borokat. Na most ez, ha egy acéltartályban van, az egyforma. A reduktív eljárásnak az a lényege, hogy a szőlő préselés időszakától kezdve a borkészítési eljárásból kizárják az oxigén jelenlétét. Tehát nem érintkezik levegővel, széndioxid gázzal érintkezik, vagy nitrogén gázzal, tehát valamilyen védőgázt tesznek fölé, hogy az a bor ne tudjon oxidálni. Tehát az az oxidációs folyamat, ami lejátszódik a fahordóba, az nem csak az, hogy darabban tartjuk, a borászok azt jelentik, hogy darabban tartanak egy bort, hogy nincs föltöltve színig a fahordó, hanem csak mit tudom én, háromnegyedéig, feléig darabban tudom tartani. Tehát ezeknek a boroknak semmi baja nincs. A reduktív borkészítésnél ilyen nem létezhet. Tehát ott mindig színig tartják, színig teszik a hordót, nem tartják darabban, vagy uram, bocsánat, nincs is egyáltalán fahordóba, mert hogy a fán keresztül is lélegzik a bor, és ott is tud oxigénnel érintkezni. Tehát inkább csak acéltartályban tartják.
Ebben a pincében melyik a legöregebb bor?
Hát itt 57-es évjáratú asszunk van, az a legöregebb.
Mi az, amit szeretnek? Hát hiszen több fajtát, ugye mádi furmintól kezdve, ugye az aszú, a szamorodni, hát sorolhatnám sorba ugye a mádi borokat. Mit szeretnek általában az emberek? Ugye a hölgyek általában ugye az édes borokat isszák, de a mádi férfiak azt hiszem, hogy nem igazán az édes aszúval szórakoznak.
Ez egy nagyon érdekes dolog, mert tapasztalataink szerint sokkal több férfi szereti az édesbort, mint nő.
Ez érdekes, ez meglepetés számomra.
Igen. Ez az évtizedek tapasztalatából jött össze, hogy épp beszélgettünk apámmal a múltkor, hogy voltak itt házaspárok, és a férfi édesbort kért, a hölgy pedig szárazat. És nem egyszer fordult már elő.
Ön akkor biztos jobban tudja, hogy milyen ételfajtához melyiket érdemes. Hát ugye az asszúborokat általában inkább desszertbornak isszák, ugye?
Hát igen, hogyha megkóstol az ember egy asszúbort, egy 5-puttonyos vagy egy 6-puttonyos asszút, vagy akár egy asszú esenciát, és annak az ízei igazán akkor jön neki, mikor az ember egy olyan jó, hagyományos, klasszikus zserbószeletet megkóstol, és akkor abban benne van a dió, meg a lekvár tölteléke csokoládéval leöntve, és hogyha arra megkóstol egy finom asszúbort, olyan íz orgia lesz a szájába, hogy szinte hihetetlen. És hogyha csak úgy magába kóstolja, meg úgy is nagyon finom, de az édességgel sokkal intenzívebben előjönnek ezek az ízek.
Térjünk vissza egy pillanatra még a munkára, a borra, a szőlőre. Említettem ugye, hogy hajnal 4 órakor kellett fel, mert dolgozni kellett, permetezni kellett. Milyen ma boros gazdának lenni Mádon? Mennyire könnyű, vagy mennyire nehéz? Mivel kell küzdeni, mivel kell harcolni? Hogyan tudnak megélni?
Hát nem egyszerű. Tehát annak idején apám mindig mondta, hogy édesfiam, mikor eljutottunk a szüret időszakába, akkor az mindig egy ünnep volt. Hát most már eljutottunk oda, hogy a szüret időszaka az egy hatalmas nagy nyűg az ember nyakába, mert eleve nem találok olyan munkaerőt, aki tudná, hogy mit szeretnék, meg hogyan szeretném. Tehát nagyon-nagyon nehéz összeszedni azokat az idősebbeket, akik 60, 70 vagy akár 70 fölött is vannak, hogy nem kell neki a szájába rágni óránként vagy fél óránként, hogy melyik az az asszúbogyó, melyik az a szem, amikor egy asszúválogatásnál külön tesszük az egyiket, külön tesszük a másikat, vagy esetleg, hogyha egy szelektív szüret van, mondjuk a muskotályt, ezt mindig egy pár héttel hamarabb leszüreteljük, mint a többit, és nálunk külön muskotályültetvény nincs, hanem annak idején, ahogy jó apám csinálta a szőlőt, és akkor ugye a tőkehiány nem lehet a szőlőbe, mert az üres tőkehelyét is ugyanúgy kapáljuk, meg permetezzük, mint hogyha egy tőke lenne, és akkor elkezdte szisztematikusan muskotállyal beültetgetni ezeket a szőlőket, és bizony úgy megy egy ilyen muskotály szület, hogy a kezünkbe veszünk egy vödröt, vagy kettőt, jönnek az asszonyok, és meg van mondva, hogy na most akkor a sárga muskotályt szüreteljük. És bizony ott fel kell ismerni a szőlőt a fajtáról.
Ha már szüretről beszélt, hát még ugye odébb van a szüret egy kicsit, de azért egy szőlős gazda, Terjék Lajos itt Mádon, meg tudja tippelni, hogy milyen szőlőre, milyen termésre lehet számítani. Mit lát jelen pillanatban kint?
Hát jelen pillanatban gyönyörű a szőlő. Tehát ez az esztendő, ez kísértetiesen hasonlít a 2007-re, amikor egy csodálatos évünk volt, de reméljük, hogy meg tudjuk ismételni a 2007-et. A szőlő mennyisége és a kint lévő szőlő minősége az egyelőre csodálatos, jeget nem kaptunk, a csapadék az pont akkor jött, amikor kellett, teljesen ideális időben, a szőlőmunkákkal nem késtünk el, tehát megvolt az első csonkázás, majd szerintem egy-két héten belül meg lesz a második is, meg az utolsó is. Úgy helyjel közzel rendben van a szőlő, úgyhogy a jóisten gondjaira van bízva, és a gondviselésre, hogy mi is lesz belőle. Hát az még születik sokat fog kínálódni a szőlő.
Nagyon szeretem ezt a mondást, többször hallottam már boros emberektől, de azt a mondást is, amely állítólag Árpád vezérnek tudható be, amit ön valószínűleg jobban tud, mint én, ugye, hogy ma Ád, ugye, hogy is folytatódik?
Hát úgy, hogy itt lovagoltak a környéken, és föllovagoltak a Szerencshegy tetejére, és megállt Árpád vezér, és a négy égtáj felé intett, és mondta, hogy ma Ád Isten szerencsétet álljon. És akkor a Maádból lett a Mád, a legenda szerint, az Istenből az Istenhegy, ahol álltak, a Szerencsből meg a Szerencshelység. És a tájából meg a tája, hogy táját ki ne hagyjuk.
Nem a reklám helyett, de azért csak meg kell kérdeznem, hogy ha valaki Mádon jár, akkor megteheti azt, hogy megkeresi ezt a pincészetet, vagy bármelyik pincészetet itt a szomszédban, hiszen azért jó néhány pincészet van ezen kívül, hogy meg lehet keresni, és azt mondani, hogy kérem szépen, megkóstolom ezt a bort, vagy azt a bort?
Természetesen. Van egy honlapunk, megtalálnak minket, telefonunk is van, meg lehet kóstolni, meg lehet nézni, hogy nézünk, és hogy dolgozunk, mik vannak itt a föld alatt. 2011 és muskotáj, hagyományos technológiával készítve. De hogyha úgy fogjátok a poharat, mint igen, én, így, akkor hangja is lesz.
Jó, tehát itt kell, lejjebb kell,
igen,
akkor fogni.
Igen. És ezt tudjátok-e, hogy miért kocintunk?
Nem.
Hát, mert mikor megszagoljuk a bort, akkor az egyik érzékszervünk kap belőle egy mintát, mikor megkóstoljuk, akkor a szánk is, a szemünkkel látjuk az illatát, és a fülünk kimaradna.
De jó.
Tehát mindenféleképpen kocintanunk kell, hogy a hallásunk is kapjon belőle.